Na hát, gyülekezet a pénzedet akarja? Ez a kérdésünk, és ez az új sorozatnak a címe, és izgalmas lesz, hogyha vendégünk vagy, vagy ritka látogatunk, akkor legjobb időszakban vagy itt, mert ez annyira rád nem vonatkozik, ez inkább a gyülekezeti családra vonatkozik, úgyhogy betekintést nyerhetsz abba, hogy Istennek mi az üzenete akár a gyülekezeti családhoz, és tényleg Istennek van üzenete számunkra. Tehát gyakran mondják azt, hogy szerintem az egyik leggyakrabban felvetett mondat, vagy ilyen előítélet a gyülekezetekkel kapcsolatban az ez, hogy ők csak a pénzedet akarják. Hallottatok már erről, vagy gondoltátok már ezt? Mielőtt jöttetek volna, akár, vagy jártatok volna, én gondoltam ezt, mielőtt elkezdtem járni gyülekezetbe, és elkezdtem élni a Jézussal való életemet. Azt gondoltam, hogy anyámat lenyúlják, mert ő 2 évvel előtte kezdett el járni a gyülekezetbe, és mi fiúk a családban meg voltunk győződve róla, hogy itt mutárt csőbe húzták, de rendesen. Aztán mi lett belőlem? Na, úgyhogy... Tehát ez egy ellenérv. A gyülekezet csak a pénzedet akarja, és arra jöttem rá magamból kiindulva, hogy igazából ez nem is a gyülekezetről szól, amikor valaki ezt mondja, akkor nem is a gyülekezetről szól ez a mondat, hanem annak a szívéről, aki ezt mondja. Mert magából indul ki. Teljesen magából indul ki. Tehát a saját szívüket leplezik le. Miért? Mondom ezt? Azért, mert. Most figyelj. Olyan neveket fog mondani, amit soha nem hallottál. A Tesco. A pénzedet akarja. Felháborodsz rajta? A Pék. Albán vagy, magyar vagy, német vagy, Kiskunfél egyházi, tök mindegy. Lehetne reklámpénzt kérni ezektől a cégektől, annyi. Emlegetjük őket. A pénzedet akarják. Reklamálsz ezért? Nem. Oké, tehát Osan, vagy mit tudom én. A Lotto. A pénzedet akarja. Persze villogtatja minden héten, hogy hány milliárdot akarsz neked adni. Csak a szelvényt kell kitöltened 5 számmal. Egyébként minden héten nyerek a Lotton. Minden héten. Tehát ha összeadnám, amióta fizetésem van, ha összeadnám, már összeadtam, jó pár 100 000 forintot nyertem már Lotton. Tényleg. Nem fizettem be hetente a szelvényt. Tehát sokszorosát megnyertem, mint ti. De ha mondjuk halottózol esetleg. Bár kívánnám, hogy megnyert, de... Ja. Aztán tudod, a Vodafone, amikor ugye a telefonomra gondolok, az előfizetésem, a pénzemet akarja. A pénzemet akarja. Tehát minden és mindenki a pénzünket akarja. És ezen nem vagyunk kiakadva, igaz? Még a legyek szállnak. Na de... De amiket imádunk, vagy ahol a szívünk van, azért nem panaszkodunk. És ezért furcsa az, amikor emberek azon panaszkodnak, hogy viszont a gyülekezet a pénzemet akar, vagy a pénzedet akar. Oké, és ezért mondom azt, hogy igazából aki ezt mondja, az a saját szívét leplezi le. Mert másra nem panaszkodik, hogy a pénzét akarja, a gyülekezetre meg igen. Na, úgyhogy ez nem a gyülekezet problémája, hanem az embereknek a problémája. És... Na, de kicsit témát váltatott. Szeretek játszani, szeretek társasjátékozni, és szeretek ilyen csapatjátékokat játszani. Egy dolog miatt, mert lehet benne nyerni. Két, tehát... Ezen szeretem a futást, vagy az úszást. Nem lehet pontot szerezni, meg monoton, meg... és akkor mi van, hogyha most lefutottam a 10 kört? Hát... lehetne mondjuk megjutalmazni magamat utána egy tábla csokival, de hát az most... akkor adtunk egy pofont neki, tudod, tehát nincs értelme. De amikor játszunk vagy versenyzünk, akkor mi a célunk? Az, hogy elsők legyünk, nem? Tehát legalábbis sokunknak. Akik világéletükbe veszítettek, ők azok, akik szóval, nem, a játék a fontos. Igen, nem a győzelem a fontos. Mert még sose sikerült győzni azért. És ezzel nyugtattad magad egész életedbe. De amúgy tényleg jó győzni. És tényleg jó elsőnek lenni. És az ember szíve vágy az, hogy az legyen. Tehát hetek óta hallgatom Fruzsinától, hogy ő szeretne valami más sportot csinálni, mint a torna. Mert évek óta mindig ugyanabban, két éve már ugyanabban a csoportban hagyják. Most meglebbentették, hogy szeptembertől följebb kerül egy csoporta, most megint szereti. Úgyhogy akarja folytatni. Tehát, hogy kell az a siker. Kell az első helyezés. Kell a győzelem. És hát ilyenek vagyunk. És mit tudom, itt van a... Nézzük csak az első szlájdot. Vagy diát, magyarul. Amikor arra gondolunk, hogy a Miss World top 10 az elmúlt évben, 2014-ben. Tudtátok egyébként, hogy a magyar leányzó, már el is felejtettem a nevét, pedig próbáltam megígyezni, de nem vagyok jó nevekben, de a Miss World-en második lett a magyar lány. Ilyen nem volt már, nem tudom, még tizedek óta. És szerintetek a brazil boldog volt? Vagy az ausztrál, vagy akár a magyar lány is. Egy bizonyos mértékig igen, mert évtizedek óta még a magyar be sem került a top 10-be se. De én azt gondolom, hogy nem voltak boldogok, mert ők akartak volna az elsők lenni. Tehát az első helyzet. Vagy ott van a következő kép. Az örök riválisok. A Veszprém és a Szeged. Aha. A Veszprém. Ez a bajunk. Ez a bajunk, hogy a Veszprém van benne a Final Four-ba, és nagyon szép dolog, meg nagyon nagy dolog, hogy mindig eljut a kupa döntőig, meg a bajnoki döntőig a Szeged, de már évek óta szomorúan jönnek le a pályára, amikor a döntő van. Oké, tehát miért? Azért, mert csak második. Tehát nem első. Ja, úgyhogy... Tehát az, hogy második lettem, vagy én vagyok a második, ez nem annyi. Tehát ezek elsők akarnak lenni. Tehát elsők akarnak lenni, és ettől lesznek ők boldogok, hogy elsők lesznek. Elverik végre a Veszprémet, egy tétmeccsen mondjuk, egy ilyen döntőn elverik őket, akkor boldogok lesznek. Na, úgyhogy a kérdésem az igazából ez. Figyelj, a kérdésem az ez, hogy Jézus hol áll a te listádon? És ez az üzenetünknek a címe, hogy első helyen van a Jézus. Hogy a te listádon hol van Jézus? Tehát ha lenne egy top 10-es listád, akkor hol lenne rajta Jézus? Erre én nem tudok válaszolni, nem is próbálok helyetted válaszolni, erre csak te tudsz válaszolni. És a második kérdésem az, hogy szerinted ő hol akar lenni? Szerinted hol akar lenni? Az első helyen. Az első helyen. Na, tehát... Tehát Jézus az első helyen akar lenni. Különben, tehát most gondolj bele, miért halt meg a kereszten? Tehát miért halt volna meg a kereszten? Azért, hogy beférjen valakinek a top 10-es listájára? Vagy a top 5-be, vagy a top 20-ba? Tehát nem azért adta az életét Jézus, hogy valahanyadik legyen az életünkben, hanem ő akar az első lenni. Ő akar az első lenni. Miért akar az első lenni? Mert Jézus nagyobb dolgokat akar tenni az életedben, mint te saját magad el tud képzelni, vagy akarod. Sokkal nagyobb dolgokat akar tenni. mint ahogy te gondolod. Ezért akar első lenni. Mi megelégszünk a kis dolgokkal, a kis célokkal, a kis dolgainkkal, ügyeinkkel, kompromisszumokat kötünk az életünkbe sok-sok területen. A mi látásunk a saját életünkre az túl kicsi. Mert mi mindent beleveszünk. A bénaságunkat, a szegényes önképünket, az, hogy mit mondanak mások rólunk, a főnökünk rólunk, a családunk rólunk, a társadalom mit mond rólunk, a bukszánk mit mond rólunk, a végzettségünk, vagy a diplománk, vagy a szakmunkásunk, vagy ha még az sincs, az mit mond rólunk, és túl kicsi dolgok, célok vannak az életünkben. És Isten pedig ezt teljesen felülírja. Mert sokkal nagyobbakat akar adni. Mindegy, hogy mire vagy képes, amit a mai világ neked elmond, a te teljesítményed alapján. És sokkal többre akar használni téged. Sokkal többre. És többre is vagy képes. De ehhez az kell, hogy ő első helyen legyen az életemben. Első helyen. Aztán miért akar első lenni? Mert Jézus nagyon jól tudja, hogyha nincs az első helyen, akkor szét fog hullani minden. Akkor minden szét fog hullani az életedben. Tényleg. Tehát ha nincs, nem ott van az első helyen, akkor minden csak széthullik. Úgyhogy Krisztus odaszánt követőjének lenni, és Krisztus odaszánt követőjének a célja az az, hogy Jézus legyen az első helyen. Most őszintén szeretném, ha válaszolnátok belül. Jó helyen vagyunk erre a hitközösségben, úgyhogy ügyesek vagyunk ebben. És tehát nehéz-e Jézust az első helyre tenni? Őszintén. Egy pislogással igen, kettő nem. Abszolút nehéz. Tényleg nehéz. Nehéz Jézust az első helyre tenni. Nem könnyű. Ja, tehát tudom, az például egyedülálló lányoknak nehéz. Nehéz akár, amikor a párkapcsolatra gondolunk. Tehát nehéz egy normális, Isten szerint való férfit találni ezen a földön. Talán azt gondolom, hogy ez valami földön kívüli lehet. Ha már találkozott egy pár olyannal, aki azt mondta magára, hogy elvileg ő Isten szent való, meg normális. Persze, még nehezebb, hogy ez az illet, ez még jól is nézzen ki, mert lehet, hogy lehet az egyik kategóriába találni, de... És aztán ezt gondolják a lányok, és ezt láttam ez alapján meghozni a döntésüket, amikor kompromisszumot kötöttek, hogy ezt gondolják magukba, hogy sokkal könnyebb az, ha cuki, és abból Isten szerint való csinál, mint Isten szerint való, és abból cukit, mert abból nem lesz cuki. És akkor kompromisszumot kötnek, és oda kötik magukat valakihez, akiből aztán nem lesz Isten szerint való, mert nem is volt az. Úgyhogy nehéz például ezen a területen. Tehát, ott vannak a fiúk, nekik ugyanúgy nehéz egy keresztény lány találni, aki nem furcsa, vagy inkább azt mondanám, hogy normális, és nem olyan, hogy... Tehát beszélgetünk, hogy milyen jó időnk van. Ó, igen, az Úr teremtett, és ó, és 112. Zsoltár, 68. verse. Ez jut eszembe. Ez már sok. Beszélgetünk normálisan is. Oké, azért... Nem képtelenség, tehát nem akarom annyira lehetetlenné tenni a dolgot, mert ezért sikerült. Tehát vannak házasságok, házasságkötések a gyülekezetünkben, 3 hét múlva lesz egy újabb, úgyhogy várjuk már nagyon. Mi nagyon izgulunk, ők nem. Ja, aztán az üzleti életben is nehéz Jézust az első helyre tennie. Tehát akár egy vállalkozásokban, vagy, tehát nehéz. Vagy a munkahelyen, ahol Tehát mindenki a megélhetésért hajt, vagy a jobb megélhetésért, vagy a ranglétrán feljebb jutásért, és azt látni, hogy mindenki a legmocskosabb eszközöket is felhasználja arra, hogy feljebb jusson. Könyökölnek, rossz fényben tüntetik fel a kollégát, hogy ő előrébb jusson, vagy kihasználják a többieket, és aztán belerugnak, vagy mindenek elmondják a másikat. Tehát csak azért, hogy előrébb jussanak. És akkor ott vagyunk mi keresztények, akik meg Jézust az első helyre akarjuk tenni ezen a területen is, és még nem használhatjuk ezeket az eszközöket. Nem azért, mert bárki megtiltja, hanem mert akár a szívünkben is az van, hogy ez nem jó. Ha így szerzek meg egy pozíciót, akkor ugyanilyen könnyen hónap után rá is tudom veszíteni. Tehát így megszerezni valamit meg nem érdemes. Meg lehetne tenni, mindent szabad, csak nem minden használ. Úgyhogy tudod, lehet, hogy egy Jézus követő nem lesz olyan sikeres a világ szemében, egy karrierben, mint egy Jézus nem követő. Lehet. Aztán ott van a főiskola, tudod, fiatalok szívük szerint más szakon lennének, mint amit a szülők erőltetnek. Orvos család vagyunk, úgyhogy fiam, neked is orvosnak kell lenni, vagy én semmire nem jutottam, úgyhogy te erre a szakra fogsz menni, és te meg a hátad közepére nem kívánod, és ezt nem tudod megharcolni Jézust az elsőjére, hogy Jézus hova hívja az én szívemet? Mire hívja? Nem erre, nem arra. És akkor megküzdeni a családban ezen. Ja, tehát kemény. Viszont amit láttam, tehát ezek mind kemény területek. Mind nagyon kemény terület. De talán az első számú terület, ahol az emberek leginkább küzdködnek azzal, hogy bízzanak Jézusban, és ez világviszonylatban is így van, ez a pénz. Ez a pénz. És erről fogunk beszélni a következő 3 hétben. És beszélni fogunk jövő héten a megelégedettségről, hogy mit jelent az, hogy belülről jön egy megelégedettség. Ugye, mert sokszor az elégedetlenség az, ami belerángat bennünket sok ostoba döntésbe, és hogyan kapunk megelégedést, hogyan uralkodhat ez az erő bent bennünk, amit Krisztus hoz létre, az elégedettség. Ez a jövő hét, a mai alkalommal kicsit másról beszélünk, akár bevezetjük ezt a témát, és 1 Királyok 18-ban fogunk tanyázni most is, meg a következő hetekben is, ebben az üzenetsorozatban. Illés történetét fogjuk megnézni. De tehát az első számú terület Jézus első helyre tevésében ez a pénz. Ez a pénzügyek. Tehát, tudjátok, mindig is szoktam mondani, hogy a legérzékenyebb idegszál az a pénztárca és az emberi szív között húzódik. Tehát, amikor megérintik, akkor az ember szíve megfájdul. Ha bárki megérinti azt. Ja, úgyhogy... És csak így visszautaljak a címére az üzenet sorozatnak, hogy nem, tehát nem azért akarok beszélni erről, mert, és nem azért van az üzenet sorozat, mert a gyülekezet a pénzedet akarja. Hiszen te vagy a gyülekezet. Tehát, tehát nem ezért beszélünk róla, hanem azért beszélünk róla, mert Isten a szívedet akarja. Isten a szívedet akarja. És mivel ez a legbajosabb terület, mindenhol tanítanak bennünket a pénzügyekről, ugye a középiskolában nem, az egyetemen nem, ez egyébként nagy probléma az oktatásban, hogy nem tanítják meg a gyerekeket pénzt kezelni és gondolkodni. Viszont folyamatos hatások érnek itt az oszlopon, a reklámokban, mindenhol, hogy vedd fel ezeket a gyors kölcsönöket, töttörö, vegyél így házat, úgy házat, tudjátok, 20 évesen legyen olyan egzisztenciád, mint anyukádnak, apukádnak 50 évesen, mert ez lehetséges, csak föl kell venni a sok lóvét rá. Tehát tanácsunk nincs, bölcsességünk nincs a mai világban, de hatalmas felelős döntésekbe viszont bele tudnak rángatni. És fontos az, hogy erről tanuljunk, és lássuk meg, hogy mit mond Isten ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy ezért beszélünk erről, mert Jézus a szívünket akarja. Mert egyébként, ahol a kincsünk, ott van a szívünk. És abban a pillanatban, amikor már belerángattak téged valamibe, onnantól kezdve már annak a rabszolgája vagy. És minden döntésedet ő határozza meg. ez a bank, vagy ez a kölcsönadó, vagy ez a hitelező. Gúzsba kötsz. Ja, úgyhogy Isten szívünket akarja. Egy nagyon fontos mondat, amire vissza fogunk mindig térni, nem csak most, amúgy is. Tehát, hogyha Jézus nem a mindenek ura, akkor ő egyáltalán nem úr. Tehát, ha Jézus nem a mindenek ura, akkor egyáltalán nem úr. Tehát olyan nincs, hogy ebben ő az úr, másban meg nem. Értitek? Tehát a pénzügyeknek is ugyanúgy ő az ura. Meg mindennek, ami ezen a földön van. És a világ mindenségben. Ő az úr, mindeneknek az ura. Úgyhogy ha Jézus csak a második, mert az együttjárás, vagy a karrier, vagy a pénzügyek az előrébb való, tehát ezek a területek előrébb valók, akkor könnyen Jézus már leugrik a harmadik helyre, a negyedik helyre, a hatodik helyre. Ha nem első, akkor ő már szépen leszorul akárhová. Leszorul a palettáról. Hogyha nem jó van az első helyen. Úgyhogy a követőnél, tehát a Jézus követőnél első helyen kell, hogy legyen. Ez nagyon fontos. Mert ha nem ura mindennek, akkor semminek. Ja. Ha nem ura mindennek, akkor semminek sem ura. Mert ő a mindenek ura. Na, úgyhogy belemegyünk itt a történetben. Történetbe. 1 Király 18. Gondolom ismeritek ezt a történetet, legalábbis azt hiszitek, hogy ismeritek. Ez az a történet, ahol a tűz lejön a Kármel hegyére, mindjárt azért elmondom a sztorit. Tehát nem a Karamel helyére vagy hegyére, hanem a Kármel hegyére. Jó, Karamel itt volt tegnap Szegeden, de hol az Áportónál? Igen. De ez nem az nem az a hegy. Ott nem volt tűz. A Kármel hegyére. Több mint 2000 évvel ezelőtt történt ez a történet. És csak hogy lássátok a nagy képet, tehát ott van Izrael, a zsidó nép. Egyiptomban rabszolgák voltak 400 évig. És aztán kiszabadította őket onnan Isten, és vitte őket az ígéret földjére. Amit már 1000 évvel előtte már megígért nekik. Több mint 1000 évvel előtte. És útközben gondoskodott róluk mindenről, amire csak szükségük volt, gondoskodott róluk. Ha vízre volt szükség, a sziklából víz folyt, ha húsra volt szükség, fűrjek potyogtak az égből, tehát a cipők nem kopott el, semmi. Minden, ami kellett, megkapták. És ez egy jó kép rólunk egyébként. Nagyon jó kép rólunk, mert volt idő, amikor rabszolga voltál. Emlékszel még arra, amikor rabszolga voltál? Nem ilyen régi rabszolga, ilyen láncon meg ostoroztak, hanem a bűn rabszolgája. Amikor még nem ismerted Jézust. És Isten kiszabadított belőle. Tehát kiszabadított belőle, és aztán elindított egy olyan úton, ahol ő megvédett téged. Ahol gondoskodott rólad. Ahol megmentett sok helyzetben. És biztos vagyok, hogy emlékszel ezekre a dolgokra. És a végső célja számodra az egy olyan hely, amit elképzelni nem tudsz. Ilyen volt a zsidók számára az ígéret földje. Na, úgyhogy amikor aztán persze odaértek ezek az izraeliek, beérkeztek erre földre, rögtön el is csúsztak, el is hasaltak, elfordultak Istentől, vagy hát mit tudom én, tehát mondják azt, hogy hátat fordítottak Istennek, tehát nem Isten fordult el tőlük, hanem Isten ott volt, csak ők hátat fordítottak. De én azt mondanám, így a történetből ítélve, amit látok itt az Ószövetségben, hogy nem fordítottak igazán hátat. Csak egy picit fordultak el. Tehát nem az volt, hogy lekerült Isten a top 10-ből, vagy az listáról, csak nem az első helyen volt. Lehet, hogy második, vagy a harmadik, vagy a negyedik helyre. Tehát egy picit fordultak csak el. Tehát elfordították az arcokat egy picit onnan. És miből gondolom ezt? Onnan, hogy nem felejtették el a vallásukat, nem az volt, hogy nem gyakorolják a vallásukat, amit kaptak a törvény által, Mózestől. Tehát gyakorolták, nagyon vallásosak voltak, megvoltak a rituálék, a gyakorlati dolgokat nagyon csinálták, amik elő voltak írva a törvényben, tehát csinálták, de egy baj volt, Isten nem az első helyen volt. Tehát nem az első helyen volt. És Isten hol akar lenni? Az első helyen akar lenni. Úgyhogy itt vagyunk most, 1 Királyok 17, 18-at fogjuk olvasni, csak egy verset azért el akarok a történelmi háttér miatt mondani nektek. 1 Királyok 17 első vers. Azt mondja, Illés próféta Tisbe városából származott, Gileádból. Azt mondta Ahábnak, Izrael királyának, esküszöm az élő örökkévalóra, Izrael Istenére, aki előtt állok, hogy a következő években mindaddig sem eső, sem harmat nem hullik, amíg én nem mondom. Tehát Isten oda küldte Illést Akábhoz, izraeliek királyához, hogy az Isten üzenete az, hogy eső és harmat nem fog hullani. Nem lesz. Amíg én nem mondom, tehát amíg Illés újra nem mondja, hogy lesz. És Illés akkor fogja újra mondani, amikor Isten mondja neki. Ez húzós. Tehát azt mondja Illés a királynak, hogy figyelj, nem lesz eső. A következő néhány évben nem lesz eső. Ez húzós. Ez nem kis ügy. Ez nagy ügy. Miért? Azért, mert az akkori gazdaság az a mezőgazdaságon alapult. Tehát egy mezőgazdaság alapú társadalom volt. Ha azt kirúgod a lábok alól, akkor totál káó. Tehát totál káó. Tehát a mezőgazdaságtól függtek. A mezőgazdaságban mi az az egy érinthetetlen dolog, amit nem tud befolyásolni egy gazda? Így van, az időjárás. Arra nincs befolyás. Az, hogy milyen legyen a föld minősége, befolyásolni tudja, mivel táplálja, vagy de az időjárás nem tudja egyáltalán. Úgyhogy ez a hír, ez egy tehát igazából azt mondta nekik Isten, hogy figyeljetek Izrael, összezúzom most a gazdaságotokat. Hát össze lesz zúzva a gazdaságotok. Milyen érdekes egyébként. Tehát, hogy egy nemzet, aki régen kereste Istent, és volt is kapcsolata vele, elfordult egy picit, és Isten összezúzta a gazdaságát. Rengeteg ilyen van. Lehet, hogy mi is, a magyar nemzet is ugyanebben a helyzetben van most. És Isten nincs az első helyen. A fő probléma ez. Nem gazdasági okokat kell keresni, meg nem. Isten az első helyen. Úgyhogy, és mit tanultunk a legutóbbi alkalommal? Miért ad Isten nehézséget, vagy fájdalmat, vagy szenvedést? Az egyik pont a négyből az volt, mert fel akarja kelteni, mit? A figyelmünket. És ez volt. Ez, hogy nem lesz esőtök, ez egy figyelemfelkeltés volt. Az, hogy Isten azt üzente nekik, hogy összetöröm most a gazdaságotokat, ez egy figyelmeztetés volt, egy figyelemfelkeltés. És most megyünk oda 1 Király 18-hoz, az első versekhez, első-második vers. Azt mondja, már harmadik éve tartott a szárazság. Tehát már 3 éve nem esett. Tehát ennyi idő alatt a munkanélküliek száma megugrik. Igaz? Mert nem megy a mezőgazdaság. Nincs mit dolgozni. Nem megy a gazdaság. Rengeteg munkanélkül lesz. Rengeteg szegény lesz. Rengeteg nyomorult lesz, akik nem tudnak gondoskodni magukról, mert a föld az nem hoz semmi termést. Tehát, és ilyenkor elfogy a pénz az államnak is. mert valahogy próbálja tartani, tehát vannak esetleg valami tartalékok, de aztán az is elfogy, mert a termelés oldalon nem történik semmi. És a tartalékok is kifogynak. Oké, tehát ez egy totál csőd egy nemzetnek, ismerős. Ja. És azt mondja, tehát már a harmadik éve tartott a szárazság, amikor az örökkévaló szólt Illésnek, menj, jelenj meg a háb előtt, azután esőt adok a földre. Illés tehát elindult, hogy találkozzon Ahábbal. Ebben az időben már nagyon súlyos éhínség uralkodott Samáriában. Tehát nagyon súlyos volt az éhínség. Nagyon-nagyon súlyos. Kérdés. Van-e olyan terület az életedben, ahol már nagyon súlyos az éhínség? Hogy alkalmazzuk ezt. Ne beszéljünk Izraelről meg, hogy milyen gazdasági helyzet volt, hanem alkalmazzuk a saját életünkre. Hogy van-e olyan terület az életemben, ahol annyira száraz vagyok, mint a zsidók a mezőgazdaságban. De annyira száraz, hogy a kétségbe esett szó az már enyhe, nem túlzás, hanem az már egy laza kifejezés. Tehát gondolok itt egy kapcsolati életre, házasságra, pénzügyi életre, anyagi életre, valami bűnös szokásodra. Tehát annyira száraz vagy, kétségbe esett vagy, hogy nem tudod, hogy mit csinálj. Tehát tudod, elborultak a dolgok, és nem látsz kiutat belőle. És amit szeretnék a következő 3 hétben, és ezt nagyon szeretném, és ezért imádkozom, hogy ezek az üzenetek, amikről beszélünk, és amik elhangoznak ma, a jövő héten, és két hét múlva, tehát ezek, tehát hogy megerősödj, hogy én is megerősödjek. Hogy a reménytelen helyzetben is van remény. Ez a célja az egésznek. Hogy a reménytelenségünkben, a reménytelen helyzetünkben, igazából azt mondom, hogy nincs reménytelen helyzet. Azt akarom, hogy ebben erősödjünk a következő 3 hétben. Hogy nincs olyan, hogy reménytelen helyzet. Még akkor is, hogyha én gondoskodom mindenről, hogy reménytelen legyen a helyzet, mert mindent elszúrok, vagy mindig a rossz döntést hozom, de nincs reménytelen helyzet. Valaki más miatt. Aki ott tud lenni az egészben. Oké? Tehát akkor nincs reménytelen helyzet, amikor Jézus Krisztus benne van. Nem harmadik, nem második helyen, hanem első helyen. Oké, mert azt mondja itt, hogy nagyon súlyos éhínség volt. Tehát nagyon súlyos éhínség volt. És a legelső lépés, hogy minden visszaálljon a rendre, az az, hogy Jézust az első helyre teszem. Ez az első lépés. Tehát Jézust az első helyre tenni. Mindegy, hogy mi az, ami darabjaira hullott az életedben. Tehát, ha Jézust az első helyre teszed, akkor egy olyan alapod lesz, amire aztán bármit fel lehet építeni. Bármit. De az ott kell legyen. Ott kell legyen az első. Úgyhogy 5. versre ugrunk, figyelj, mert annyira gáz volt a helyzet, hogy ezt mondták. Ahab ezt mondta Obadjahúnak, de hülye neve van, ő volt a fő adminisztrátor, fiamat nem hívnám így. Obadjahú, gyere ide. Úgy hívnám, hogy Obi. Az megint csak rossz. Na, azt mondja, gyere, menjünk el, járjuk sorra az országban a forrásokat és a patakokat. Talán ott még találunk valami kevés füvet a lovainknak és összvéreinknek, hogy ne kelljen mindet levágnunk. Oké, tehát ez a nagyon súlyos éhínség volt. Hogy már elkezdtek kóricálni, hogy keressenek valami füvet, valami legelőt, mert nem volt más választásuk, elkezdték levágni az állatokat. Tehát tényleg már az utolsókat rúgták. Hogy állunk anyagilag? Hogy állunk anyagilag? Mennyire komoly a helyzet? Jó, lehet, hogy valaki nem, valaki meg igen, komoly a helyzet, de mert abból Sok mindent le lehet szűrni, hogy valaki hogyan költi a pénzét. Tehát meg lehet tudni sok mindent a jelleméről egy embernek, hogy mire költi és hogyan költi el a pénzét. Tehát milyen az az ember. Én például nagyon szeretem a kávét. Nagyon szeretem. Akár egy litert is megiszok egy nap. Persze nem az eszpresszóból, mert akkor kórházszolgálatom lenne folyamatosan. Tehát én megrögzött kávés vagyok, és nem koffeinmentes természetesen, mert olyat Isten nem talált ki. Az nem Isten akarata. Az Isten káromlás. A koffeinmentes kávé. Ő sem inna olyat, hogyha inna. Biztos, hogy koffeineset inna, úgyhogy... És szeretem a különleges kávékat, bár nyilván elég nagy, magas az áruk, tehát olyan sokat nem iszok belőlük, de szeretem őket kipróbálni, úgyhogy hála Istennek, hogy nyílt itt a Frey kávézó. Peti belevitt a rejtelmeibe, 2 héttel ezelőtt meg is hívott, oda ott beszélgettünk, az ott van a Széchenyi téren, mondom, annyi reklám van itt az Isten tisztelet, hogy tényleg kéne már pénzt szedni érte. Tehát nem tudom hányféle kávé van, vagy 100 féle, és mindenféle területről a világban, minden földrészről. Tehát, és egyébként nem olyan vészes az áruk. De hallottam egy olyan kávét, amit úgy hívnak, hogy nem Kovi, hanem Kopi. Jó, Kovi az itt ül. Az a neve, hogy Kopi Luwak. W-vel. Kopi Luwak. Ezt Google-be beírod, és akkor olvashatsz róla. Kopi Luwak. És... hallottál már róla egyébként? Ez a világ egyik legdrágább kávéja. Kilója 180 ezer forint. Egy kiló kávé 180 ezer forint. Bődületes. Tehát Ausztráliában 12 ezer forintért tudod megvenni, veszel egy csésze kávét, mint hogy leülsz mondjuk a Lipótiba, következő reklám. Tehát lesz, kének szépen egy kapucsinot, vagy valamit, és ha ebből a kávéból csinálnák, akkor 12 ezer forint. Na hát, hogyha ilyen ára lenne, valószínűleg leszoknánk, nem? De akkor nem is nagyon innák az emberek. Na most, nem csak az ára különleges, hanem az, hogy miért ilyen különleges. Nyugodtan olvas utána, én utána olvastam, áttanulmányoztam ezt, mert kiugrott a szemem, amikor megláttam az árát. Van képünk? Nincs képünk, mi? Nem raktam be a képet. Pedig letöltöttem. Na mindegy. Létezik egy olyan állat, hogy cibet macska. Hallottál már erről? Igen. 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 Na, tehát úgy történik, ez a pálmasodró cibet macska. Nem tudom, hogy jöttek rá a folyamatra, vagy hogy találta. Ja, tudom, de elolvastam azt is. Lehet, hogy majd elmondom. Na. Tehát mi köze ennek a szerencsétlen macskának, macskafélének, cibet macskának a kávéhoz? Hát sok köze van. Megeszi a kávébabot. Megeszi, és a szervezete nem tudja feldolgozni, viszont a gyomorsava kiszedi belőle a keserűséget. És aztán végigmegy a rendszeren, beépül a kötőanyagba, a kötőanyag távozik. Micsoda? A marcipános kávé, igen. Tehát kikakkantja, és aztán valaki összeszedi, kihámozza belőle. Micsoda meló, mi? Igen. És utána megpörkölik, és kész. És egészségedre. Tehát néhány dolog azért zavar ebben, nyilván egyik az ára, de hogy kinek az ötlete volt ez az egész, tudod, ott járkálnak, hát, miért, nem? Te léptél bele? Nem én léptem bele. Nézd már, be van egy kávé. Na jó, nézzük. Mossuk le. Daráljuk le. Higgyük meg. Tehát, hogy Nem, egyébként a sztori az az, hogy a rabszolgáknak nem engedték, hogy a kávét, amit szüretelnek, abból ők kávét csináljanak maguknak. Tehát meg volt tiltva. Viszont ott voltak ezek a cibetmások, akik megették, és ott, ahol éltek, meg mit tudom én, ezek kitojták. És meglátták, hogy ott vannak az épp kávébab szemek, azt összetették, letakarították, és kávét csináltak be. Hogy aztán, hogy miért pont ilyen drága kávé lett belőle, hát nyilván ezért, mert... Azért. De az, hogy, tehát, hogy olyan kávét iszol, amit egy macska szart ki, és még egy vagyont fizetsz érte, tehát ez, na, tehát ez a másik dolog, amit nem tudok megemészteni. Tehát. Nem, ne, ezek nem nemesek. Ezek ott élnek a dzsungelbe. Ja. De egyébként direkt emiatt már tenyésztik ezeket a macskaféléket. És egyébként vannak ebből ilyen állatvédő problémák is, mert most már egy kicsi ketrecekbe tartják őket, csak azért, hogy etetik ezzel, és aztán tudod, főhúz a farkát. Némelyik már arra is képes, hogy darálva jön. Igen, ez nem lehúzom, föl kell húzni. Ja. Na, de figyeljetek! Mi lenne, tehát ezt mi tudjuk, hogy ilyen drága ez a kevés, azt mondanám egyszer, csak úgy lazán elejteném, hogy gyerekek, én vettem ebből a kávéból 5 kilót. Normális. Tehát egyik ödök sem mondaná azt, hogy na, ez egy jó ötlet. Ez egy jó befektetés volt. Milyen bölcs vagy, Balukám? Tehát tudod, egyébként nem vettem ilyet. Jó, tehát... Erre kell a pénz, mi? Ja, és egyébként ne is vegyetek nekem ilyet, jó? Tehát... Egy csészével se nem akarok olyan kávét, mint egy macska szart kitenni. Na mindegy, a lényeg az, amit ezzel akartam nektek mondani, hogy ahogy bánunk a pénzünkkel, az sokat elárul arról, hogy milyen a jellemünk, vagy kik vagyunk. És hogyha én előállnék ezzel, hogy vettem ebből 5 kilót, az érdekes lenne. Az érdekes lenne. Na, tehát sokat elárul a szívünkről, hogy mi az, ami fontos, és miért hozunk áldozatot. Ja. Na, de haladunk tovább a történetben, mert nehogy már ez ragadjon meg bennünk, hogy itt a macska meg a bogyók. Tehát jön a leszámolás Illés és Aháb között. A 16. vers, ebben az 1 király 18-ban. Azt mondja, ezután Obadjáhu Aháb után ment, és jelentette, hogy megtalálta Illést. Aháb azonnal Illéshez sietett, és amikor meglátta, így szólította meg. Valóban te vagy az, Illés, aki Izraelt bajba sodortad? Oké, tehát amikor valami rossz történik a világban, vagy a gazdaságban, akkor mindjárt Isten telt róla, meg a kereszténység. Tehát azt mondja, nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt. Apád, és itt nem írták be, de azt mondta, hogy se te anyád, családjával együtt, válaszolt Illés. Igen, ti tettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek. Te pedig a bálokat követted. Erről fogunk majd jövő héten beszélni, hogy mit jelent ez. Most azonban, 19. vers, hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármel hegyre. Nem a Karmel, hanem a Kármel. Gyűjtsd oda Bál 450 profétáját, meg Asera 400 profétáját is, akiket Jézabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik. Oké, Jézabel ez Akámnak a felesége volt. Oké, tehát leszámolás lesz, itt kérem szépen. Tehát 850 kontra 1. Tehát 850 proféta, Bál és Asera proféta, és Illés között. Ez a két csapat. Oké, és ennek az egésznek a közepén ott van Izrael gazdasága, ami a béka feneke alatt van, és Most nézzük meg ezt a Máté 6.24-et, olvassuk csak el. Ezt Jézus mondta. Nem én mondtam, nem valami tévében ígérgető evangelista vagy ezoterikus valaki mondta, ahol próbálnak eladni nekünk napközben ilyen pénzvonzó elefántokat. Hallottatok már ilyet? Tehát tényleg napközben van valami tévéműsor, ahol mindenféle ilyen tárgyakat, hogyha ezt megveszed, egy az, mire sorra kerülsz, kifizesz 12 ezret, mert addig hagyják a 900 forintos percdíjat menni, és aztán megvetetnek veled valami tárgyat 10-zel, és ez bevonza a világ összes pénzét neked. És hagyd nem mondjam, hogy mennyi pénzt keresnek ezzel, tehát hogy mennyi buta embert lovát lehet tenni ezzel. Na, mindegy, itt vagyunk. Tehát ezt nem egy ilyen mondta, hanem Jézus mondta. Jó, Máté 6.24 azt mondta, egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. Ezt is hallottátok már talán. Tehát Isten és a pénz. Tehát egymással szemben az Istent teszi a pénzzel. Tehát nem azt mondja, hogy nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és az ördögöt. Oké, tehát akkor lenne egy kicsit érthető a dolog. Nem, azt mondja, Istent és a pénzt nem lehet egyszerre szolgálni. És ezzel Jézus valamit kihangsúlyozott. Azt hangsúlyozta ki, hogy az első számú vetélytársa Istennek a szívünkben az a pénz. Ez így volt 2000 évvel ezelőtt, tehát ott az első században, és ez így van ma is. Az első számú vetélytársa Istennek az a pénz. A szívünkben. Különben miért lenne az, hogy mérgesek leszünk? Ugye a bizonságban is hallottuk. Nem beszéltünk minden alkalommal a pénzről, de amikor az embernek nincs rendben egy terület, akkor mindenhol azt hallja meg, ami nincs rendben. Mindenből azt hallja ki. Ez azért, mert Isten kopogtatja ezt a területet az életemben. Hé, ezt kell rendbe tenni. Hé, ezt. Így van, masszírozza. Masszírozza. És ez egy fájó pont. Azért fáj, azért gerjedek haragra, azért, tehát azon a területen, amikor beszélünk róla. Ja, úgyhogy ezt mondja, nem lehet egyszerre mindkettőhöz ragaszkodni. És ezért adta a következőt. Tized. Oké? Okay? Tehát ezért adta a tized lehetőségét a gyülekezetnek. A tized. Ez mit jelent? Egy tized, vagy 10% ezt jelenti. Tehát mit tudom, ha van mondjuk 10 darab ezres a kezemben, akkor annak mennyi a tizede? Gyorsan számoljuk ki, gyorsan. Egy ezres. Egy darab ezres. Ja. Tehát ennyi megy Istennek. Tehát a 10-ből 1. És melyik megy Istennek? A 10-ből? Az első. Az első. Így van. Tehát az első megy Istennek. Nem az, hogy mindent kifizetek, hogy mindent kifizetek, és aztán ami marad, abból valamit adok. Tehát nem ez az elv, amit a Biblia tanít, hanem az első tized. Amit kapok, abból az első az a tized. Erről beszél Isten. Mert hogy Isten az első akar lenni, nem az utolsó. Tehát ezzel mondom, hogy itt nem a pénz ügyekről van szó, hanem a szívről. Mert ha a szívvel bajom van, a szívemben baj van, ha nem ő az első, akkor ezen a területen gondom van, problémám van Istennek adni. Egyébként milyen bagatel a helyzet. Hát a 100%-ot is tőle kaptam. Tehát most abból 10%-ot odaadni neki, valószínűleg Isten nem olyan rossz matematikából, tehát ad annyit, hogy a 90%-ból meg fog tudni élni. Vagy legalábbis tudja, hogyha matematikailag nem jön ki a számolás a 90%-ból, de sokféle úton, módon viszont ki fogja tudni azt pótolni. A kérdés, hogy nekem ott van-e az első 10%-om őnála. Oda merem-e tenni, megmerem ezt a lépést tenni. Oké, tehát Vannak, akik azt mondják erre, hogy Balukám, a tized az Ószövetség, és én új szövetségi vagyok. Új szövetségi hívő. Tudod, nem a törvény alatt vagyok, hanem kegyelmi hívő. Tehát szerintem már nem is kell a tizedet gyakorolnunk. Érdekes felvetés, van benne logika, van ezzel néhány problémám. Az egyik problémám ezzel az, hogy aki ezt mondja, az kicsit túlképzett. Tényleg túlképzett. Vagyis legalábbis az engedelmességhez képest túlképzett. Tehát kettő, nem ismeri annyira az írásokat, mint amennyire gondolja, hogy ismeri. Három, a kegyelem az mindig többet ad, mint a törvény. Tehát amikor ott a hegyi beszédben is beszélt Jézus, hogy ugye azt mondja a törvény, hogy ne ölj. Én azt mondom nektek, hogy ha már, még följebb emeli a lécet, ha már gyűlölettel néztél a te atyád fiádra, azzal már öltél. És végigmegy egy csomó területen. Tudod, azt mondja, hogy ne paráználkodj. Ha már kívánsággal ránéztél a másik feleségére, vagy egy nőre, aki nem a felesége, azzal már elkövetted a paráznosságot. Tehát egy magasabb fokra emeli. Tehát Jézus egy magasabb szintre emelte. A kegyelem ez egy magasabb szintet hozott be. És tehát a kegyelem az mindig többet ad. A törvény alatt egy bárány kellett a bűnökért. A kegyelem alatt Jézus Krisztusnak a megölése kellett. Az több. Több, mint a törvény, amit megkövetelt. Ja, úgyhogy tudod, csak mérges leszek, amikor valaki a kegyelmet próbálja fölhozni kifogásként, hogy aztán ő a maradékot így odatolja Isten elé. A maradékot, ami marad minden után. Ja, tehát most szeretnétek ilyen igevers áradatot, hogy aztán ezt olvassátok, tanulmányozzátok. Tehát meg akarom nektek mutatni, hogy az az állítás, hogy a tized, ez egy ószövetségi törvény, az nem állja meg a helyét. Nem állja meg a helyét. A tized nem egy ószövetségi törvény, hanem egy bibliai elv. A tized az nem a törvénynek a kitalálása, ahol Isten csak egy időszakra valamit kitalált, hanem látjuk az egész Bibliában, az elejétől kezdve. A törvény előtt és a törvény után is látjuk az említését. Jó, itt van például, egyébként óriási különbség van a kettő között, teológiailag is, hogy törvény, vagy egy bibliai elv. Ez egy óriási különbség. 1 Mózes 4, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös vers, azt mondja, azután ismét fiút szült, Káin öcsét, itt most Ádám Éváról van szó, oké, tehát fiút szült, Káin öcsét, Ábelt, Káin földműves lett, Ábel pedig juhpásztor. Történt egyszer, hogy Káin áldozatot vitt az örökkévalónak a föld terméséből. Ábel is áldozott az örökkévalónak, de ő a nyája elsőszülött bárányainak, tehát az elsőszülöttekből is a legjobbat vitte. Tehát az elsők közül is a legjobbat vitte. Az örökkévaló szívesen fogadta kiét, Ábelét. És az áldozatát azonban Káin, és az áldozata nem nyerte el a tetszését. Oké, miért? Azért, mert Káin borravalót adott, Ábel pedig tizedet. Ábel pedig tizedet Istennek. És mit mond? Káin nagyon megharagudott és elkeseredett. Milyen habitusúak a keserű emberek? Vagy a kabzsi emberek? Milyenek? Ez a keserű, haragvó. A kabzsi emberek. Szóval keserűek és haragosak. Biztos, hogy ismertek ilyeneket. A két egyszerűen ilyen mérges fejű. Puki arc. Ki volt az? Oké, 1 Mózes 14, másik említés. Ezek törvény előtt voltak. 1 Mózes 14, 18, 19, 20. Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja. Egyébként ez már egy fantasztikus előképe Jézusnak, mert maga, tehát jó szövetségi jelkép, mert Melkisédek az azt jelenti, hogy az igazságosság királya, ezt jelenti. A Sálem királya, ez pedig a békesség királya. Ezek mind olyan nevek, amiket később Jézusra használnak. A felséges Isten papja, hát a zsidók könyvében, zsidókhoz írt levélben ott van, hogy ő Jézus, tehát maga van egy papi, úgymond státusza vagy hivatala Jézusnak. Azt mondja, tehát Melkisedek Sálem király, felséges Isten papja, Ábrám elé ment, kenyeret és bort hozott neki. Mit ettek az utolsó vacsorán? Kenyeret és bort. Amit ma fogunk venni úrvacsorát egyébként. Nem bor lesz, szőlőlé, meg pászka kenyér, de venni fogjuk. Aztán azt mondja, majd megáldotta. A felséges Isten, aki az eget is földet teremtette, áldjon meg téged, Ábrám. Áldott legyen a felséges Isten, aki győzelmet adott neked Ábrám ellenségeid fölött. Akkor Ábrám Melkisédeknek adta a csatában szerzett zsákmánya tized részét. Oké, ez 450 évvel a törvény előtt volt. Na, csak ennyi, Balukám, ennyi. Van még. Egy Mózes 28, ez is még a törvény előtt van, 20., 21., 22. vers. Azt mondja, akkor Jákob fogadalmat tett. Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, gondoskodik ételemről és ruhámról, és megállunk egy picit, oké, tehát Jákob ilyen fogadalmat tett. Tehát csak gondolkozz el magadon. Tehát Isten vigyázott eddig rád? Gondoskodott eddig rólad? Oké, gondoskodott rólad. Jó volt veled? Jó, lehet, vannak még rendezetlen ügyek, amit még meg kell magyarázni, de alapvetőleg tehát jó volt hozzánk, abszolút. Nem? Házban aludtál? Tegnap? Fedél alatt? Akkor jó az Isten hozzád. Válasz, hát volt ilyen problémád, vagy mit vegyek fel? Jó, hát mi fiúk nem, mert amit az asszony kikészít, azt fölveszik, érte. Nem, ez nem így van. Tehát mi is azért vacilálunk. Most a múlt heti pólómat vegyem föl, vagy a két héttel ezelőtt. És akkor szól bele az asszony, nem. Egy kocsiba kell szálljunk, és ez nem lesz jó. Na, tehát több ruhánk van. Akkor választhattam, hogy most vagy ezt reggelizem, vagy azt reggelizem. Akkor jó az Isten hozzánk. Hát jó az Isten hozzánk. Ja. Bőségesen megáll mindannyiunkat. A világnak a nagy része ilyen opciói nincsenek. Ja, úgyhogy törődik velünk. Tehát bármink van az Isten ajándéka. Bármink van. Na, úgyhogy azt nem értem, hogy lehet az, hogy mindezek, hogy Isten ennyire törődik velünk, és gondoskodik rólunk, és ott van a véres kereszt, hogy Jézus az életét adta értünk, és még mi még mindig alkudozni próbálunk vele. Mindig alkudozni próbálunk azon, amit amúgy is tőle kaptunk. Érted? A bagatell helyzetet. Hogy mindenről ő gondoskodik, a lehetőségről, és mindenről. És akkor mi még alkudozni próbálunk azon, arról a mindenről, amit ő adott nekünk. Na mindegy, tehát Jákob fogadalmat tett, ha Isten velem lesz, megőriz engem ezen, gondoskodik ételemről és ruhámról, hogy békességben térhessek vissza apám házához, akkor az örökkévaló lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul felállítottam, Isten háza lesz. Isten háza. Gyülekezet. És ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tized részt neked adom. Oké, ez 400 évvel volt a törvény előtt. 3 Mózes 27:30. Ez már a törvény. Azt mondja, a föld termésének tized része az örökkévaló tulajdona. Akár gabonáról, akár gyümölcsről van szó, a tized az ő szent része. A szent része az csak azt jelenti, hogy ahhoz nem nyúlhatunk hozzá. Oké, tehát igazából azt mondja, hogy mindenből. A föld termése, tehát mindenből. Olvastam egy amerikai adatot, mivel magyarok ilyet nem csinálnak, meg Európában ilyeneket nem csinálnak. Tehát azt mondja, hogy az evangéliumi hívőknek a 6%-a ad csak tizedet a gyülekezetben. És kiszámolták, hogy ha minden keresztény, aki ezekben az evangéliumi gyülekezetben, tehát az evangéliumot hirdető gyülekezetekben jár, mindenki adná a tizedét, akkor lenne elég pénz arra, hogy meg lehessen etetni az összes éhező gyermeket, embert a földön. Annyi pénz van ott a kereszténységben. Nem azért még gazdagabbak, mint a többiek, hanem csak ha odaadják. Ha odaadnák. Ja, tehát, és még maradna is sok minden szolgálatot. Tehát ezért mondom azt, hogy nem Sátán az, aki visszatartja a gyülekezetet, hogy minél nagyobb álmokat elérjen, hanem maga a gyülekezet az. És nem feltétlenül erről a gyülekezetről beszélek, hanem a kereszténység állapotáról. Hogy önmagunkat, mi emberek magunkat tartjuk vissza a kapzsiságunk miatt. Hogy elérjük azokat a nagy álmokat, amiket Isten akar velünk megtenni, és rajtunk keresztül. Ja, úgyhogy ezen a ponton lehet valaki azt mondja, hát Balukám, ez csak mind Ószövetség volt, amit olvastál. Nincs semmi az Ószövetségben. Máté 23:23. Jézus szavai. Jaj, nektek képmutató törvénytanítók és farizeusok, mert mindenből tizedet adtok, míg a mentából, a kaporból és a köményből is. De elhanyagoljátok, ami a törvény szerint nehezebb, igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni és hűségesen élni. Oké, tehát itt azt a problémát hozza föl Jézus, hogy persze a kis műtyűr dolgokban mindent megcsináltok, tehát a kis szabályokat betartjátok, de amikor jellemről van szó, könyörületről, önfeláldozásról, áldozatról, azt meg nem teszitek, és nem mutattok példát benne. Oké, erről beszél. De azt mondja, pedig ezeket, tehát a műtyűr dolgokat, a két tizedet adni ebből, abból, amabból, amiket itt felsorol, szerintem pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni. Tehát Jézus is azt mondja, hogy ezeket, tehát a tizedet feltétlenül meg kell tenni. Oké? Tehát ha csak ez az egy vers lenne a tizedről, már megtenne. Miért? Mert Jézus mondja. Ja, mert Jézus mondja. És aztán azt mondja, és azokat sem kell elhanyagolni. Oké? Tehát mind a kettőre azt mondja, hogy mind a kettőt tenni kell. Mind a kettőt tenni kell. Hát Balukám, én adom a tizedemet egyetemeknek, meg kórházaknak, meg alapítványnak, egyesületeknek, ide-oda, amoda, és ez tök jó egyébként, hogyha ilyen adakozó, bőkező ember vagy. Én azt mondom, hogy a keresztényeknek kéne a legbőkezőbbeknek lenni ezen a földön. Mert ők vannak kapcsolatban a mindenek forrásával. És számtalanszor láttam azt, hogy amikor valaki használta azt, amit kapott Istentől, akkor Isten még többet rendelt oda hozzá, mert azt látta, hogy ő egy csatorna. Nem dugó van a csatorna végén, és magát tartja jól vele, hanem egy csatorna. Hogy Isten vezetése alatt tudja oda irányítani a pénzt, ahová kell, vagy a dolgokat, amiket rábíz. Ez nem azt jelenti, hogy így használom ki Isten, hogy na, akkor majd én így szerzek sok pénzt Istentől. Nem, ez fordítva működik, szívből indul ki, és Isten pedig oda rendeli. És ezt rengeteg, mindenféle földrészen láttam. Olyan helyen, ahol szegények élnek, olyan helyen, ahol gazdagok élnek, tehát minden helyen. Isten ezt teszi, és használ bennünket. Abszolút. Oké, de tehát nekünk keresztényeknek a bőkezűségről kéne híreseknek lennünk. És egyébként a mai kapzsi és ilyen materialista világban én azt mondom, hogy az egyik szellemi fegyverzet nekünk a bőkezűség lehetne. Mert mindig az ellenszellemiséggel kell legyőzni azt a szellemiséget, ami uralkodik. Mint szellemi háború. Hogyha materializmus van, túlságosan anyagiasak, akkor ott a bőkezűség szellemiségének kell, mert ez le fogja győzni. Az le fogja uralni. azt a szellemiséget egy városban, vagy egy városrészben, vagy egy társadalomban. Úgyhogy tehát a kis egyháztörténelem. Az első három században nem a teológiájukról voltak híresek a keresztények, hanem a bőkezűségükről. Nem azt mondja, hogy ilyet tanítottak, olyat tanítottak, ilyen, azt se tudták, hogy hogy áll össze a tanításuk akkor még. Nagyba vitatkoztak a különböző zsinatokon. Persze megvoltak a levelek, de egy dogmatika még akkor nem nagyon alakult ki. Megvoltak alapdolgok, de nem volt teljesen kialakulva. A mai napig se egyébként, mert sokan ezt hiszik, sokan azt hiszik. Vannak alaptanítások, amiben egyetértünk, de aztán vannak különbözőségek. Ezt már gondolom észrevetted, ha jártál már több helyen, vagy olvastál különböző dolgokat. De hogy... Ja, tehát az első három században a gyülekezet a bőkezűségről volt híres. És azáltal változtatták meg a világ folyását az első három században. A rengeteg gyülekezet alapítás, emberek megismerték Jézust. Úgyhogy, ja. Én abszolút támogatom a bőkezűséget, hogy éljünk. Ha lehetőségünk van rá, tegyük. Ja, úgyhogy, de amit akarok mondani, hogy ugye a tized, az a helyi gyülekezetnek megy. Tehát Isten igéje világos ebben, hogy a tized a helyi gyülekezetnek megy. Tehát nem adott a Bibliában lehetőséget arra, hogy máshová menjen. Tehát, hogy szétozd erre, arra, meg amarra. Hanem a tized az a gyülekezetnek. 5 Mózes 14, 22-23. vers, azt mondja, minden egyes évben tedd félre betakarított termés tized részét mindenből, ami csak a földeden terem. Tehát tedd félre gabonából, borodból, olívaolajadból és egyéb terményeidből a tized részt. Teheneid, juhaid és kecskéid elsőszülött kicsinyeid különítsd el. Ezeket vidd fel arra a helyre, amelyet az örökkévaló majd erre a célra kiválaszt. Oké, tehát a tized oda megy, amit az Isten kiválaszt. Városaid közül, hogy ott imádják őt. Ott rendez ezekből ünnepi lakomát egész családoddal együtt, és örvendezetek az örökkévaló jelenlétében. Így mindig emlékezni fogtok arra, hogy Istenünket, az örökkévaló tiszteljétek. Tehát azt mondja Isten, hogy hova adod, azt én választom meg, nem te. Oké, ez a lényeg ennek. Nem te választod, hanem ezt én mondom, hogy hova adod. Máté 16:18. Jézus azt mondja, én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy. És erre a sziklára fogom felépíteni a gyülekezetemet. Kié a gyülekezet? Jézusé. Ő az ő gyülekezetét fogja felépíteni, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Kolossi 1:18. Ő a feje a gyülekezetnek. Ki a feje? Jézus a feje a gyülekezetnek, amely az ő teste. Ő a kezdete és forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból feltámadt, ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Efézus 3:10. Most viszont meg akarja mutatni sokoldalú bölcsességét, kinek a közreműködésével, a gyülekezet közreműködésével, kiknek, a mennyei hatalmasságoknak és fejedelmeknek, ez a démoni világ, a démoni seregek. Oké, tehát itt beszél arról, tehát meg akarja mutatni. Most lehet arra gondolsz, Balukám, kicsit ellentmondás az üzeneted, mert azt mondtad, hogy a gyülekezet nem akarja pénzemet. Most meg arról beszélsz, meg azt mondod, hogy a tized meg megy a helyi gyülekezetbe. Akkor most nem értem. Na. Tehát ha azt hiszed, hogy ez arról szól, hogy a pénzedet ide adsz, ebben a helyi gyülekezetben, akkor felmentelek. Vidd a Pulc utcába. Most komolyan mondom. Akkor tedd bele egy borítékba, és vidd, tedd bele az ottani kosárba. Juttasd el nekik. Nem kell a pénzed. Én azt akarom, hogy Isten legyen az első helyen. És ahhoz adnod. Ez akkor... A tized részét adom. Az első tized részét. És nagyvonalú akarok lenni. Nem kell. Akkor ne ide tedd. De azt szeretném, hogy tedd. És vidd át nyugodtan. Ja. Tehát azt gondolod, hogy így akarom megszerezni a pénzed, vagy így akarjuk megszerezni a pénzedet, tehát felejtsd el. Nem. Tehát én azt akarom, hogy légy hajlandó elkezdeni a tizedet adni Istennek. És ezért mondom azt, hogy akkor add máshová. Add máshová. Mert én azt szeretném, hogy egy teljesen oda szánt követője legyél Jézusnak. Hogy a szíved az ő kezében legyen. És akard őt. Jobban, mint azt a 10%-ot a bukszádban. Még messzebb megyek. Ha ez egy olyan gyülekezet, ahová nem adott szívesen a tizedet, akkor itt egy ellentmondást látok. Akkor keres egy olyan gyülekezet, ahová viszont szívesen oda tudod adni. Mert akkor itt valami nem stimmel. Mert akkor nincs bizalom, meg nincs szeretet. De egy olyan közösségbe járni, akikben meg nem bízok, meg nem szeretem, és akkor csak magammal vagyok ellentmondásban, mert egy olyan helyre járok, tehát egy gáz. Remélem, hogy értitek, hogy miről beszélek, mert nem, tehát sok pásztor ezt elkerüli. Ezt a beszédet. Nem szeretnek erről beszélni. De kell, hogy beszéljünk. Mert a pénz túlságosan tudja uralni a szívünket. És hogyha ez nincs lerendezve, akkor minden más összehullik. Mert a pénz uralja a döntéseinket, és a légkört, az életünkbe, a családunkba, a kapcsolatunkba, mindenhol. De amint kifejezem az első helyet Istennél, a tizedemmel, akkor tudhatom, hogy Isten gazdasági rendszerébe beléptem. És igen, lehet, hogy egy rakat évekre való rossz döntés áll mögöttem, amit egy pillanat alatt nem lehet megváltoztatni. Ha csak valahogy, valahonnan egy bőröntpénz le nem esik a kertbe, vagy az erkélyemre föl nem dob valaki egyet, és akkor megoldódik a probléma. Tehát idő kell ahhoz, hogy helyreálljanak a dolgok. És jó döntések megszülessenek, és lehetőségeket tudjon Isten adni, és én meglássam a lehetőségeket, és jó döntéseket hozzak azoknál a lehetőségeknél. De egy dolog biztos, hogy a lelked és a szellemed meg tud nyugodni, amikor tudod, hogy nálam az Úr az első helyen van. Mert a legnagyobb dolgot le tudtam küzdeni, ami volt. A pénzügyekben oda tudtam adni. Jó, úgyhogy én ezt akarom nektek, és ezért mondom azt, hogy itt nem, tehát a gyülekezet nem a pénzedet akar, itt nem valamit akarunk tőled, hanem valamit akarunk érted. Érted? És egyébként visszatekintve az eddigi kereszténységemre, tehát ahhoz, hogy, még ezt is bátran mondom, ahhoz, hogy működjön és haladjunk előre, nem kell a pénzed. Nem azért, mert valaki támogat bennünket, hanem Isten valahogy mindig is gondoskodik rólunk. Mindig is gondoskodik rólunk valahogy. És gondoskodni fog rólunk. Biztosak lehetünk ebben. Úgyhogy nem akarunk semmit tőled. Érted akarunk. És ez az üzenet sorozat nem erről szól, hanem arról, hogy Isten megragadja a szívünket. Megragadja. Mert ahol a kincsed, ez Máté 6.21, mert ahol a kincsed, vagy a pénzed, ott a szíved, ott lesz a szíved. Ja, úgyhogy ha azt mondom, hogy Jézus mi a mindenek ura az életemben, akkor ezt a pénzdolgot, ezt a pénzügyet le kell rendezzem ő vele. És meg kell hozzam a döntéseket. Ja. Úgyhogy ezt szeretném. Ezt szeretném ebben a következő 3 évben, mai alkalommal is, hogy nyerj a pénzeddel. Nyerj a pénzeddel. Tehát Jézus minden területét megszabadított az életünknek, amikor meghalt a kereszten. Ott volt a pénzügy is. Ott volt, tehát szabad vagyok a pénzügyekben. Kapcsolatokban, szokásokban, érzelmileg, anyagiakban, tehát mindenben. És tudunk ebben segíteni is, tehát hogyha akarsz tanulni róla, vannak fönt, meg lesznek fönt pénzügyi dolgok a weblapon, és tud, lehet letölteni hanganyagokat tök ingyen, hogyan jöjj ki az adósságból, egy kis terv, vagy egy hanganyag, hogy tényleg hogyan történjen meg, vagy hogyan csináld, hogyan támad meg ezt az adósság dolgot, hogyha sok fronton vagy adós. Egy biztos, ezt le kell rendezni. Pénzügyeket le kell rendezni. Úgyhogy menj haza, és tedd. Jöjj el. Sokféle módon nem tudod tenni a tizedet, itt be tudod tenni a kosárba, vagy elutalod. Mi például utaljuk, tudom, hogy Éva is utalja, van, aki más is utalja. Tehát én például meg tudom mutatni, hogyha azt mondjátok, hogy mondják, vizet prédikál, bort prédikál, és vizet iszom. Nem, vizet prédikál, és bort iszom, meg tudom mutatni a bankszámlán, hogy akár mennyit is adok. Én személyesen. Tehát nem rejtegetem ezt. Úgyhogy rendezzük le, és lássuk meg. És nem én adom a garanciát, Isten adja, hogy ez áldást fog hozni. Úgyhogy gyere, Zsuzsi, jó? Énekelni fog. Mi lenne, hogyha ezt a harmadik dalt énekelnénk? Az Elfed, jó? Az Úr vacsorához. És most venni fogjuk az Úr vacsorát. És csak röviden az, hogy mi a célja az Úr vacsorának. Hogy a bemerítkezés mellett az Úr vacsora volt egy a másik intézmény, vagy nem tudom, minek mondjam, amit az Úr ránk hagyott, hogy ezt rendszeresen tegyük. Azt mondta, hogy legyenek bemerítkezések, tehát merítsétek be az embereket, a másik, hogy rendszeresen legyen úrvacsora. És az úrvacsorának a lényege az, hogy megemlékezünk arról, hogy Jézus a testét és a vérét adta értünk. Tehát emlékezzünk. Erről szól, hogy emlékezzünk, hogy milyen áldozatot hozott Jézus. És egyébként Pál apostol, az 1 Korintus 11-ben olvashattok erről. Pál apostol inti ezt a korintusi gyülekezet, hogy gyerekek, hát tök hülyén csináljátok, mert oké, hogy csináljátok ezt az úrvacsora dolgot, megemlékeztek el az úrvacsoráról, de mindenki hozza a maga kajáját, és aztán a saját kajáját eszi meg. Ebben nincs közösség. És akkor hagyja meg igazából ott 1 Korintus 11-ben, hogy hogyan tegyék ezt. És az első században szerintem nem három havonta volt, vagy nem tudom, nálunk olyan rendszertelenül van, tehát nincsen még ebben rendszer. Annyira még nem intézményesedtünk, hogy ebben rendszer legyen. De igazából én tehát elolvastam ezt a részt, és azt mondom, hogy igazából minden alkalommal vesszük az úrvacsorát, mert van egy közös étkezésünk minden alkalommal, ami egyébként miből vásároljuk meg az alapanyagot, azt, amit beleadunk a persejbe, vagy a kosárba. Tehát abból vásároljuk meg. Tehát egy közös étkezés van, és egyébként gondolhatunk erre minden alkalommal, amikor eszünk, hogy Jézus a testét és a vérét adta értünk. És az, amit most tenni fogunk, hogy egy kicsit darabot törünk a pászka kenyérből, és kapunk egy fél decit, vagy lehet, hogy még annyi se, egy szőlőlevet, és ez Jézus megtört teste, és kiontott vére azért, hogy én szabad lehessek minden területen az életemben, és egy örök életem lehessen ő vele. Nem csak akkor, miután meghalok, hanem már most örök életem van. És már most élhetem ezt az örök életet ebben az életben. Minden forrással együtt, ami Istennek a forrása. Az ereje, a gondoskodása, minden. Az öröme, a békesség, ezt már most megélhetem. Úgyhogy nem egy ilyen utopisztikus jövő vár ránk, hogy majd akkor majd jó lesz, majd akkor majd megtapasztaljuk, már most megtapasztalhatjuk. Sokkal szabadabb lesz majd akkor, az örökkévalóság másik oldalán, mert ezen az oldalon is van örökkévalóság, ezt éljük, de a másik oldalán szabadabb lesz, mert a bűnös testünk már nem lesz, ami visszahúzna, vagy ami mindig összezavarna bennünket, az már nem lesz. De már most megtapasztaljuk mindezt, és ennek az ára Jézus vére volt, és Jézus teste volt. És erre emlékezünk. Hogy ő mit tett. Úgyhogy miközben énekel Zsuzsi, mi is énekeljünk bátran, mert ez a dal az erről szól, hogy ez a vér, és Krisztusnak a halál az elfedett mindent. Kegyelem, mert ez nekünk nem került semmibe. ez neki került, nagyon drága volt, de ő fizetett mindent. És aztán az, ami, az a refrén, amit énekelünk, hogy nem számít, mit tettem, nem számít, hol jártam, ez mind azért lehetséges, mert ott van az az összetört test és kiontott vér. Úgyhogy így vegyük az úrvacsorát, hogyha hívő vagy, ha Jézusé a szíved, ha odaadtad, rábíztad az életed, akkor vedd az úrvacsorát. Akkor van értelme. Jó? Úgyhogy itt a lehetőség. Ha még nem bíztad rá az életed Jézusra, akkor most megteheted. Ebben a szent momentumban, pillanatban, a szívedben azt mondod, hogy Jézus, tiéd az életem, akarlak. Én akarom ezt az életet. És hogyha ezt megteszed, ha megtetted, akkor Isten gyermeke vagy, és akkor váltod az úrvacsorát is. Mert akkor számít. Akkor számít ez a kenyér, és számít ez a szőlőlé. Mert neked is a te szabadságodat fejezi ki Jézus Krisztusban. Úgyhogy bátran majd Csilla segít, igaz? Hogyha van segítséged, ebben van. Jó, Margó segít. És nem fogjuk kollektíve egyszerre besluttyantani, meg megenni, jó, hanem bátran a dal közben csak gondolj Jézusra, élvezd ezt a dalt Jézussal, és fogyasszátok el ezt az úrvacsorát, jó? Na.